Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, is én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Farkas Gábor, zongoraművész, szervusz, és köszöntelek itt a stúdióban.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
Nehéz volt veled egyeztetni időpontot, mert nagyon sokat vagy külföldön, leginkább Japánban, ahol te professzor vagy a zongoratanszéken. Tokió?
Tokió, igen, de egyébként hát mindig, amikor hívtál, vagy amikor kaptam egy e-mailt, akkor hát volt, amikor New Yorkban voltam, volt, amikor Kínában voltam, most éppen Kínában értél utol, úgyhogy de hát hál' Istennek nagyon
amikor
sokat...
Amikor felvettük a kapcsolatot, akkor épp Kínában voltál?
Akkor éppen Kínában turnéztam, igen, és hát most jöttem haza egy pár napja, úgyhogy még egy kicsit azért, a fejem azért az kicsit még kótyagos.
Jetlag, meg ilyesmi?
Persze, természetesen is az nálam az viszonylag sokáig el szokott húzódni. Mondják, hogy ez mind fejben dől el. Természetesen én mindent kitalálok azzal kapcsolatban, hogy akkor már az órámat már a következő időzónának megfelelően állítom be, és fókuszálok arra, de valahogy a szervezetem, van egy ilyen mondás, hogy állítólag minden nap egy órát tudunk ledolgozni, na ez nálam ez teljes mértékben ez működik, és ezt tudom bizonyítani, hogyha mondjuk 7 óra eltérés van, akkor én egy hét múlva leszek jól, úgyhogy ma már szinte jól vagyok.
Nem csak Tokióban tanítasz, hanem a Magyar Zeneakadémián is a billentyűs és akkordatív, vagy nem szóval a zongoratanszék vezetője vagy, maradjunk ennyiben.
Igen.
A zongora ugye ezen belül, a nagy halmazon belül van.
Pontosan, hát a billentyűs és akkordikus hangszerek tanszéke az úgy néz ki, hogy van a zongora, orgona, hárfa, csemballó.
Tényleg a hárfa
igen,
is ide tartozik.
Természetesen, és akkor van még a harmonika és a cimbalom, ezek a hangszerek vannak így egy tanszékben így elhelyezve, és hát ennek az életét próbálom így vezetni, ami...
Mennyire bonyolult ez az élet? Mennyi energiát kell beletenni, hogy most mindezeket a tanszékeket így összefogd?
Hát igazából én azt gondolom, hogy összehasonlítva azt az életmódot, amit én mondjuk Japánban folytattam, amikor én még 4 évig kint éltem Tokióban, és hogy ott én mennyit tanítottam, mennyit kellett még egyébként a tanítás mellett különböző adminisztratív feladatokat is ellátni, úgy, hogy én természetesen nem tudok írni japánul. Beszélni azért egy kicsit tudok, de nem tudok írni, azt nem tanultam meg. Meg hát azért az egy hosszú folyamat lenne szerintem, amíg az ember normálisan megtanul írni. Úgyhogy hát azért gyakorlatilag nem dolgozom így ilyen módon többet, mint hogyha Tokióban lennék teljes mértékben egy egész állásban. Ott azért nagyon sok olyan dolgot kell megszervezni a növendékeknek, ami mondjuk hát eleve a növendékszám is egy elég nagy szám minden egyes professzornál, mert egy év folyamban egyébként 150 zongorista tanul Japánban, amiből 50 azoknak a száma, akik zongora szólistaként, illetve zongora előadóként szeretnének tevékenykedni, és körülbelül 100, aki tanári szakon végez. És azt hiszem, hogy ez le is fedi úgy a valóságot egyébként, mert hogy szerintem mindenhol ez az átlag, tehát azért nem lesz mindenkiből szólista. És egyébként azt azért hozzá kell tenni, hogy Tokióban azért ez úgy működik, hogy jó, lehet, hogy van 50 előadói szakos hallgató, de azért az azt is jelenti, hogy ebből, tehát az 50-en fölül úgy az 5 év folyamban van körülbelül olyan 5-6 kiválasztott ember, aki viszont szólista. Szakos, és így, tehát őket úgy is hívják, hogy superior, tehát szólista és egy ilyen kiválasztott osztály. Na hát ők azok, akik egyébként, akik tényleg, hát már nagyon sok esetben megnézve a normál zongora szakosok is elképesztő, hogy milyen jó felkészült zongoristákból állnak, de ezekhez képest azért még a szólisták még egy fokkal jobbak. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsém volt a 4 év alatt, mert hát én szinte az összes szólista szakos tanítottam, egy-két embernek a kivételével, és hát azok mind szépen nyerték a versenyeket sorra, és hát öröm volt velük dolgozni, mert és hát öröm a mai napig dolgozni velük, mert éppen most egyébként egy pár héttel ezelőtt, hát igazából október októberben volt az, amikor a weimari versenygyőztese Shota Kaya, ő az én tanítványom, és hát jött ide Magyarországra koncertezni, sajnos pont elkerültük, egymást nem tudtunk találkozni. És hát ő például egy egészen kivételes tehetség, és én úgy gondolom, hogy eddig bármilyen versenyen indult, mindig valamiféle díjat kapott, vagy legalábbis a döntőbe került, és hát egy elképesztően tehetséges növendék, de hát azért hadd mondjam, hogy itt a Magyar Zene Akadémián is rengeteg olyan növendéken volt, aki érdemes a megemlítésre, és hát például Magyar Valentin például, Balog Ádám, és hát azért mondjuk a fiatalok közül Rozsonyi Csildi, aki biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon szép karriert fog befutni, Szaniszló Attila, ő is most lett elsős a Zene Akadémián, ő az eddig a rendkívüli tehetségek osztályába járt. Szóval azért hál' Istennek van egy olyan kemény zongorista maga azért, ami itt is, meg ott kint is, akik azért úgy megállják a helyüket. És hát még mindezt megkoronázza az, hogy nekem tavaly volt szerencsém csatlakozni a Kómói Zongora Akadémia tanári karához, és ez azért nagyon fontos az én életemben, mert annak idején a doktoriskolát én párhuzamosan végeztem a Kómói Zongora Akadémiával. És a Kómói Zongora Akadémia az arról híres, hogy évente körülbelül tehát 1000...
Itt doktoráltál, és kint tanultál párhuzamosan?
Igen, vagy ez... igen, igen. Tehát, hogy itt csináltam a doktorit, és közben párhuzamosan tanultam kint a Kómói Zongora Akadémián. És hát ott annak az egésznek a lényege az az, hogy kicsit olyan, mint Kronberg, hogy a csellistáknál, hogy ott már gyakorlatilag ez nem egy graduális képzés, tehát hogy itt arról van szó, hogy minden hónapban nagymesterek jönnek, tehát hozzánk is jött mondjuk a Baskirov, a Fucong, a John Perry, egyébként magyarok közül például Frankl Péter, aztán az egésznek az igazgatója William Nabor, és az egésznek az egész akadémiának gyakorlatilag az elnöke az Márta Argerics. És hát azért is nagyon fontos ez, mert Argerics neve azért ilyen módon nagyon nagy hívószó, és ezek a nagy professzorok, nagy zongoristák, szólisták azért tényleg úgy nagyon könnyen eljöttek Kómóba kurzusokat tartani, amik vagy egy, vagy két hétig tartottak. És közben nekünk voltak óráink a professzorunkkal, William Naboréval, és hát azért ez egy nagyon fontos dolog, mert hát minden évben kb. 1000 zongorista felvételizik, és ebből minden évben csak és kizárólag hetet vesznek föl. És hát nekem is elképesztő osztálytársaim voltak, mint Julián Avdev, aki ő éppen akkor nyerte meg a Chopin versenyt, amikor én a Liszt versenyt Weimarban. Szóval egy egészen elképesztő kiválasztott csapat jött ott össze, és hát ez azért egy nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy tavaly megkértek, hogy akkor ott is csatlakozzak a zongora professzorok sorához. Hát mondjuk más professzorok nincsenek, csak és kizárólag zongora. És hogy azért most ilyen emberek mellett van lehetőségem tanítani. Michel Beroff, meg Schiff András és hasonlók, szóval azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés.
Mit tud ez a Kómói Zene Akadémia, ami annyira egyedi? Ugye mondtuk az Márta Árhelics nevét, de mi az a szellemiség, ami ott megvan egyébként, vagy annyira odavonza a ifjú zongoristákat, mint mondjuk igen. A csellistákat az említett helyre?
Mindenki ott szeretne tanulni, tehát hogy azért is van az, hogy szerintem évente kb. 1000 jelentkező van, mert ott mindenkinek van egy saját terme, tehát hogyha bekerülsz oda, akkor kapsz egy saját terme gyakorló gyanánt, és hát minden nap van szinte zongora órád, és hát nem kell minden egyes hónapot teljes mértékben ott tölteni. Tehát pont ez a fajta szólista lét, ami, hogyha mondjuk én készültem egy anyaggal, akkor, vagy esetleg egy versenyre készültem, akkor az nagyon jó volt, mert hogy a verseny anyagát akkor elvittem, két hétig dolgoztunk rajta, elmentem a versenyre, vagy hogyha mondjuk esetleg egy turnéra készültem, akkor ezekhez a remek professzorokhoz az ember elment, dolgozott ott két hétig azon a programon, és különböző koncerteket is szerveznek Svájcban. Éppen emiatt én nagyon sokat játszottam a svájci rádióban, Lugánóban, És elképesztően jó kapcsolatrendszerük van, segítenek is abban a növendékeknek, hogy például, hogyha valaki versenyre készül, akkor a nevezési díjat akkor azt átvállalják, akkor nagyon sok olyan koncertre beajánlanak, hogy jó, hát akkor most te készen vagy ezzel a programmal, akkor menj el valahova Svájcba, és akkor ezt jársz el, vagy esetleg itt éppen Olaszországban, akkor jársz el ezt valamiféle koncerten, és azért ezek a koncertek mindig nagyon jelentős koncertek, jelentős és nagyon hozzáértő közönséggel. Uh-huh. Úgyhogy emiatt nagyon vonzó ez az egész. És szerintem a szólista pálya, mint olyan, ugye a zongoristák, illetve hát a fiatal zenészek versenyről versenyre járnak, bízván abban, hogy, hogy aztán majd mindenféle nagy versenyeken majd díjakat kapnak, és akkor ott majd kapnak egy csomó koncertet. Ami tényleg, hát az első és a első, második, harmadik díjasnak ez természetesen segítség. Tehát az eddigi verseny tapasztalataim is azok voltak, hogyha elmentem egy versenyre, akkor ott azért azokat a koncerteket, amiket én ott megkaptam, azok nagyon szépen úgy, ahogy föl volt tüntetve a brosúra, beindították a pályát, igen. De aztán jön a következő verseny, és akkor utána aztán jön a következő verseny, győztesre fókuszálnak, és hát azért az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy természetesen a zongoristákat nem, és hát a fiatal zenészeket nem csak különböző versenydíjakkal lehet elindítani a pályán, sőt, igazából versenydíjakkal abszolút nem lehet elindítani a pályán, koncert lehetőségekkel.
Igen, de a lehetőségeket a díjakkal kapod meg.
Igen.
Gyakran.
És én azért is...
Bocsánat, mondta ezt a kapcsolatot, hogy a kapcsolatrendszer az egy elég jelentős. Valóban ilyen fontos a kapcsolatrendszer egy fiatal zongoristának? Tehát ha nincs olyan kapcsolatrendszered, amit tudsz jól mozgatni, akkor lehet, hogy elsüllyedsz, hiába vagy baromi tehetséges?
Hát én úgy gondolom, hogy először is muszáj megadni a fiataloknak azt a fajta lehetőséget, hogy bizonyos fórumokon meg tudjanak jelenni. És azok a fórumok olyan emberekből álljanak, és olyan emberek hallgassanak téged, akik aztán a későbbiekben hozzá tudnak tenni a te pályádhoz. Ahhoz, hogy te aztán tényleg szólistaként meg tudjál maradni ezen a pályán. Ami abszolút nem könnyű, mert hát minden évben zsákszámra jönnek az új versenyek, az új versenygyőztesek.
Főleg Ázsiából.
Főleg egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, és pont ma néztem meg a Margarit Long versenyt, a Long Tibó versenynek a kiválasztottjainak a névsorát. Összeszámoltam, 4 európai van közöttük a 32-ben, az összes többi az ázsiai. Tehát még azok is, akik ugye Amerikából jöttek, vagy esetleg Kanadából, hát azoknak is valami, vagy Lee, vagy Park a családneve, és na most vagy kínaiak, vagy koreaiak, de hogy ázsiaiak. Aha. És azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy Ázsiában ez az egész klasszikus zene, ez tényleg virágzik, és most Pekingben, amikor most voltam Pekingben, akkor az egyik napon elvittek egy pár dolgot szerettem volna vásárolni az egyik szünnapomon, és akkor elvittek egy, hát ahogy ők mondják, ezek a department store, és hogy elvittek egy ilyen bevásárló központban, ami nem ilyen jellegű mondjuk, mint amit mellettünk van ez a nagy bevásárló központ, hanem tényleg nagyon elegáns üzletek vannak ott, és komoly zene szól. Szóval, és kérdeztem is ott a szervezőt, hogy itt komoly
nyugalom,
zene szól.
A nyugalom.
Nem,
hanem
azért, mivel, hogy azok az emberek, akik oda betérnek, azok valószínűleg olyan, hogy is fogalmazza meg ezt is szépen, olyan
állapotba kerülnek,
fejlettek, és olyan elegáns emberek, hogy az ő ízlésük már teljes mértékben a komoly zenét kívánja. Tehát semmiféleképpen nem semmiféle könnyű zenét, hanem csak és kizárólag komoly zene szól egész nap. És úgy azért egészen más érzés vásárolni, különösen egy komoly zenésznek, úgyhogy közben nem tudom, hogy egy Chopin zongora verseny szól, vagy egy Chopin nocturne, vagy egy Mendelssohn hegedű verseny, vagy valami ilyesmi. Tehát azért úgy érzem, hogy ez a fajta dolog azért ez úgy szépen lassan úgy átkerül Ázsiába, ez a fajta komoly zene szeretet. És hát nyilván egyébként a nagy számok törvénye alapján azért ott működik is ez rendesen, hogy rengeteg növendék van, egymás után jönnek ki a jobbnál jobb zongoristák, és nem csak zongoristák, azért más hangszeresek is, énekesek is.
És Európában megvan a veszély, hogy csökken a klasszikus zenét hallgatók és kedvelők tábora? Mert mondtad, hogy áttevődik Ázsiába.
Igen, de én azt gondolom egyébként, hogy azért szerintem a közönség esetében szerintem nincsen okunk aggódni. Tehát azért, ahogy látom, a MIPÁB-ban is mindig nagyon szép házra mennek ezek a koncertek, a Zeneakadémián is. Ha vidéken játszom, akkor az ottani szimfonikus zenekaroknak is azért megvan a saját maga közönsége. Szerintem azért nincs okunk mindenféleképpen a vészharangot kongatni. Bizonyára elérkezik az a fajta időszak egy ember életében. Tehát ugye mindenki szokta mondani, hogy előregszik a közönség. Hát igen.
De aztán hogy... jön az újak, akik most öregednek meg, akik korábban fiatalok voltak.
Igen. De hogy nekik is meg kell érni arra, hogy aztán be tudják fogadni a komoly zenét. És én szerintem abszolút nem nagy probléma az, hogy esetleg mondjuk Európában idősebbek hallgatják. Mondjuk én például Kínában nagyon meglepődtem azon, hogy nagyon sok anyuka, apuka, akik jönnek a koncertre, hozzák magukkal a kisgyereket, mondjuk ilyen 5-6 éves gyereket.
És bele is írnak, amikor te nyomod a zongorán?
Olyan már éppen volt egyébként az egyik helyszínen, egy Venjo nevű helyen, ott a nagy színházban játszottam, és az ottani a szervezőt megkértem, hogy a koncert második felében azt azért mondja be, hogy egy kicsit halkabbak legyenek a közönség soraiban. Viszont azt mondta nekem, hogy ő nagyon örül neki, hogy ilyen sok fiatal gyerek is eljött, mert hogy ez azt jelenti, hogy a szülők azt szeretnék, hogy a gyerek minél hamarabb megismerkedjen a komoly zenével, ráadásul úgy, hogy mindezt egy európai művész prezentálja nekik. Nyilván egy 5-6 éves gyerektől nem elvárható.
Ezek szerint, bocsánat, azt gondolják, hogy egy európai művész autentikusabban tudja prezentálni? Tehát miért fontos, hogy az első tapasztalás az mondjuk mint egy nyugatabbról jöjjön? Tehát onnan, ahol ennek a zenének a bölcsője van.
Hát szerintem mindenféleképpen ez benne lehet egyébként a pakliban, hogy ők azt gondolják, hogy hát azért az európai kultúrából jött azért ez még, tehát ez mégiscsak Európából származik, a komoly zenés, nem pedig Ázsiából.
Csak érdekes, hogy már rengetegen jönnek onnan, és még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy az első benyomás az mondjuk egy magyar vagy német zongoraművésztől jöjjön, mert az sokkal jobban át tudja adni.
Hát igen, de ugyanakkor azért, hogyha belegondol az ember abba, hogy azért milyen, most már milyen sok olyan zenészük van, akik tényleg hát a komoly zene élvonalába tartoznak, azért az mindenféleképpen becsülendő. Tehát szerintem különösen Kína esetében egyébként az, amit az utóbbi 70 évben produkáltak, az egészen elképesztő ilyen módon. Japán egy picit más, mert hát ott ugye a Meiji korszakban kinyíltak a határok, a császár mindenféleképpen szerette volna az, hogy akkor az európaiakkal és tehát hogy az európaiakkal jó kapcsolatba kerüljön. Ott ugye a Yamahának természetesen egy nagyon nagy szerepe van, mert hát ott az 1870-es években azt hiszem, hogy az öreg Yamaha elment először egy kórházba, ahol talált valami orgonát, amit aztán ő megreparált. Utána aztán ez nagyon megtetszett neki ez a dolog, akkor elment Amerikába zongoraépítészetet tanulni, és gyakorlatilag aztán utána az első világkiállításra ő el is vitte már a saját hangszerét. Tehát ahol nyilván megmosolyogták az első japán zongorát, na de hát nézzük meg, hogy most hol tart mondjuk egy Yamaha koncertzongora, vagy egy Kawai, vagy egy bármiféle Japánban készült koncertzongora, hát gyakorlatilag teljes mértékben
a top, igen,
hát az a Szent Négyes, a Bösendorfer, Yamaha,
Steinway.
Természetesen, és hát ugye a Kawai, hát ezek azért uralják a piacot. Nyilván egyébként most már jönnek vissza azok a márkák is, illetve jönnek föl azok a márkák is, mint a Fazioli, ami egyébként én nagyon szeretek. Bár mondjuk Steinway művészként azért nekem ilyet nem szabadna mondanom.
Uh-huh. Te egy Steinway művész vagy.
Hát igen.
Egy exkluzív szerződésed van nem, az,
hát igen, a igen, hát ha? jó pár évvel ezelőtt, azért talán 2017-ben akkor kaptam meg ezt a címet, hát amire nagyon büszke vagyok, és hát...
Hogy lehet megkapni egy ilyen címet?
Ez az egész az úgy jött, hogy már a 2011-es Liszt-versenyen is, bocsánat, 2009-es Liszt-versenyen Weimarban már ott találkoztam a Steinway-nek a hamburgi képviselőjével, és akkor ő már ezt pedzegette, hogy ők már néznek engem, és követik az én pályámat, és hogy majd egyszer majd jelentkezni fognak.